Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. Mielőtt konkrétan a könyvről kezdenénk beszélni, emlékeztetni szeretném, hogy adójának 1%-a egy civil szervezetet akár meg is mentett a megszűnéstől. Ha még nem döntött, megtisztelne vele, hogy nekünk adja? A Civil Rádió működtetője a Civil Rádiózásért Alapítvány. Az alapítvány adószáma 180-480-23, kötőjel 1, kötőjel 43. Ha nekünk adja, köszönjük. Amikor olvastam a könyvet, kicsit irigykedve gondoltam arra, hogy milyen jó időszak az, amikor egy olyan köztársasági elnök áll az ország élén, aki nem a kormányzat beépített embere, telve gőggel, hanem mindenki barátja. Némi nosztalgiával párhuzamot vontam Ápri bácsival, aki szeretettel és nagyra becsüléssel tekintett a nemzetre. Ha nem rettegnék attól, hogy megint plakátokkal lesz tele a város, akkor annak a megoldásnak szurkolnék, hogy legyen közvetlen elnökválasztás. De látva az önmagukat jelölő profétikus politikusokat, nem is tudom, hogy mit kívánjak. Ha valaki 5 év elnökség után még mindig megőrizte népszerűségét, mert szolgálatnak tekintette a megbízatását, az kiérdemli a figyelmünket. Az Európa könyvkiadó adta ki Zuzanna Csaputova, Erik Taberi Megőrzött méltóság című beszélgető könyvét. A kötet fordítójával, Vályi Horváth Erikával beszélgetünk. Szeretek beleolvasni a neten a könyvről szóló véleményekbe. És az első, ami feljött, az az ön gondolatai a könyvről, a fordításról magáról, és ez az élmény, hogy ezt a könyvet fordította. Meglepett. Nem szoktam ilyenekkel találkozni. Szokott máskor is így írni?
15 évig újságíró voltam, és közel áll hozzám a civil gondolkodás, meg az írás is, és mivel már nagyon sok könyvet lefordítottam, tulajdonképpen fontosnak tartom azt is, hogy szövegkörnyezetbe helyezzük, kontextualizáljuk a könyvet, amin sok hónapig dolgozunk. Mert azt gondolom, hogy a legjobb ismerője a szövegnek mindig a műfordító. Egy interjú kötet teljesen más műfaj, mint amit szoktam általában csinálni, de nagyon szerettem, meg fontosnak tartom azt, hogy ez a könyv 2025. decemberében megjelent magyarul az Európa kiadó gondozásában.
És itt tudtam meg, hogy a könyvhöz eredetileg készült egy szerkesztői előszó, amely aztán nem került be a kötetbe. Biztos, hogy nagyon érdekes. Mi volt ez a szerkesztői előszó?
Nagyon sajnálok, hogy nem került bele, és azóta is ezt artikulálom minden platformon. A kritikus gondolkodás és egy nagyon érzékeny hozzáállása a könyvnek. Alapvetően azt gondolom, hogy egy politikussal készült interjúkötet egy másik országban lokalizálni kell. Mitől érdekes a magyar piacon ez a könyv? Egy hatalmon lévő szlovák államelnöknek az interjú kötete attól, hogy olyan érzékenységgel mutat rá diszfunkcionálisan működő hatalmi rendszerekre, a civilek felelősségére, a nők szerepére, a vezetői minőségre, az empátiára, ami akkor, amikor ez a könyv megjelent, nem volt nagyon ennek tere, hogy ezt így kimondjuk.
Azt lehet mondani, hogy még a választások előtti időben volt.
Így van, és akkor teljesen más volt a közhangulat, a politikai narratíva, és erről írt az előszóban a szerkesztő, hogy a hatalomnak a túlkapása normává válik, hogy csúnyán beszélünk egymással, hogy gyűlöletkampányokat folytatunk egymás ellen, az nem normális. Megjelent a könyv, eddig nem volt négy bemutatója, nagyon remélem, hogy a politikai élet megnyugvása után most kellő teret kap arra ez a könyv, hogy bemutassuk Budapesten is. Azt gondolom, hogy erre van, helye van, mert szlovák államelnök nőt 2 évig zajlottak ezek az interjúk, amit Erik Tabéri cseh újságíró 2 éves folyamat végterméke ez a könyv, és több helyen mindig épp Magyarországgal, például Szlovákia déli szomszédjával, azzal riogatta a szlovákokat, hogy a magyaroknál van egy nem túl demokratikus rendszer, és a választásoknak mindig az a kérdése, hogy miben szeretne az ember élni, milyen minőségben szeretne kommunikálni. Negatív példa volt Magyarország több helyen a könyvben, és éppen ezért meg is lepődtem, hogy kiadják. Ez nem csak diplomáciai ügy, hanem tényleg egy emberi ügy is, hogy mi mellé állunk oda.
Közben pedig aktuálissá vált nálunk is ez a könyv. Amikor ez a beszélgetést felvesszük, akkor éppen arról van szó, hogy lehetséges egy közvetlen köztársasági elnök választás Magyarországon, amikor nem a kormányzó hatalom jelöli ki, aki a köztársaságnak az elnöke. Mert ez a köztársaság elnöke nagyon szigorú szabályok szerint végzi a munkáját, ez kiderül ebből a könyvből is, hogy ez nem egy szabad ámokfutás a köztársasági elnök feladata, korlátozva van az ő tevékenysége és az ő hatalma.
Igen. Hát egy jól működő országban ez egy dísz státusz, én úgy vélem. Egy nem működő rendszerben pedig abszolút vétójoga van. Ő kell, hogy meghatározza azt, hogy merre megy az ország, hogy ítélnek meg bennünket külföldön. Csaputová 2019-től 24-ig volt Szlovákia köztársasági elnöke, és én a Csaputová jelenséget tényleg úgy gondolom, mint a tű a szénakazalban, hogy ilyen Obama szintű jelenség volt ő, mert a COVID alatt az orosz agresszió megjelenésével ezt mind ő végig asszisztálta, és nagyon fontosnak tartotta mindig hangsúlyozni, hogy bár a Progresszív Szlovákia egyik alapító tagja volt, alapvetően ő mindenkinek az államelnöke, nem csak a konzervatívoknak, nem csak a liberálisoknak, hanem minden Szlovákiában élő polgárnak. És most minden patetikus fennhang nélkül mondom azt, hogy nagyon tiszteltem azt a hozzáállást, ahogy ő megjelent, ahogy ő kezelte a problémákat, mert egy olyan bölcs női minőséget hozott a politikába, amire korábban nem volt példa. Vele készült beszélgetés nem egy ilyen díszkönyv, amit a politikusok szoktak magukról iratni, hogy jó színben tűnjenek fel a polgárok előtt, mert egy nagyon bátor, mélyremenő, önreflexív könyv sokszor olyan tartalmakat is elárul a privát életéről, amit úgy általában nem szoktak beszélni. Nagyon bátran beleállt, elmesélte a lánya betegségét, meg hogy hogyan küzdött meg ezekkel a folyamatokkal, hogy párhuzamosan milyen történetek zajlottak az életében. Egy tartással rendelkező intelligens nő, aki a megfelelő színvonalon mindig, minden konfliktusban bölcsen távolságot tartva tudott problémát megoldani. Uh-huh. És nem csodálom azt sem, hogy tovább, mert azért ebben nagyon ki lehetett évni ebbe az 5 évbe, amit ő végigvitt, mert nagyon nehéz időszakban töltötte be a hivatalát.
Úgy, hogy nagyon nem értett egyet az utolsó 2 év Fico vezette kormány tevékenységével.
Azért én hangsúlyoznám, hogy Csaputová alapvetően egy civil aktivista volt. Ő egy jogász hölgy, aki mindig olyan ügyek mellé állt, amelyeket úgy senki nem akart elvállalni, és például ilyen szemétégető elleni pereket vitt. Soha nem volt benne ilyen győzelmi kényszer, hogy mindenáron ő reflektorfénybe jusson. Önazonos politikusnak tartom őt, és nagyon remélem, hogy lesz még helye a politikában az elkövetkező években, mert ez az a szintű politizálás véleményem szerint, ami nem a gyűlöletre épít, nem a egymás méltóságának a lerombolására, hanem a konszenzusra jutásra. Nem értek annyira a politikához, hogy mérétegeibe belássak, a döntéseibe, de a politizáláshoz való hozzáállást nagyon tetszett nekem, amit ő képvisel. A könyv előszavában, amit ő írt, ő mondta, hogy nem akarta vállalni ezt a felkérést, mert hivatalban lévő elnökként nem tud távolságot tartani a döntéseitől, és ezért is érdekes ez a könyv, mert ő még hivatalban volt, amikor beszélgettek, és kiemelte, hogy például a nők fontosságát. Mindenkire ott van szükség, ahol éppen van, és teszi a dolgát, és hogy bízzon önmagában. Mert ugye téma volt nők a politikában, hogy miért vannak ennyire harcos amazonok, vagy hogy elférfiasodnak egy idő után a nők is a politikában, mert hogyha annyi erődemonstráció, durvaság, amivel szembe találkoznak nap mint nap, akkor egy idő után nem tudják tartani azt a női minőséget, mert leterolja őket mindenki. És én nekem ez volt az, hogy ő megmaradt kedvesnek, lágynak, ilyen királynői minőség szerintem.
Én szeretnék kicsit idézni a könyvből. Erik Taberi, ő a Cseh Respekt című heti lapnak a főszerkesztője, tehát ő az interjúboló, amit idézni szeretnék. Madeleine Albrightot hívja segítségül, aki azt mondta, hogy a nőknek 100%-osan fel kell készülniük arra, amit tenni akarnak. Tökéletes képzettséggel jobban fel kell készülniük, mint a férfiaknak. A világon bőven van hely a középszerű férfiak számára, de nincs hely a középszerű nőknek. Egy szóval keményebben kell dolgozniuk, a legjobbaknak kell lenniük. Csaputova felé, ez egy kérdés, hogy egyet érte azzal, amit az Albright mondott, az a válasza. Hogy valamilyen módon igen, a nőknek fel kell készülniük erre a nehezebb helyzetre, hiszen a férfiak által uralt politikai világ, ez férfias viselkedést várja el a nőktől. Csinos nőként lekezelt ez a parlament, amelyik most éppen elköszönőben van. Például a Szabó Tümeát többször is így lecsinos nőzték, mint hogyha az, amit mondana, az nem érdekes, mert ő csak egy csinos nő.
Kikerülve azt a csapdát, hogy feminista manifestummá degradáljuk ezt a műsort, fontosnak tartom kiemelni ezt is, amit ön mondott, mert alapvetően én is egyetértek ezzel, mert attól, hogy valaki csinos, meg igényes, attól még lehet okos.
Nem egyik, nem másik.
Nem kizáró tény.
Így van, tehát nem egymást kizárja.
Hamarabb stigmatizálják az embert, ha kilóg a tömegből, vagy kicsit csinosabb. Hogy halljuk meg, mert lehet, hogy tudunk belőle elvinni magunkkal valamit. Amikor történik egy ilyen választás, ami múlt héten volt Magyarországon, az a különösen érdekes kérdés, hogy mit kezdünk a hatalommal, és mit kezdünk önmagunkkal benne. Mert a cél szerintem éppen az kell, hogy legyen, hogy konszenzusra jussunk, és eszembe jutott, van egy fodorákos haiku, hogy a szeretésen kívül minden csak romépítés. Tényleg ezt az emberi szívből jövő építést, a vita az kell, mert akkor jut előre egy probléma, hogyha kimondja mindenki, mit gondol róla, de tisztelettel, úgyhogy ne tiporjunk a másik ember lelkébe bele, és én menthetetlen optimista vagyok, hogy megérik a társadalom arra, hogy...
Tehát, hogy megváltozik a magyarországi közhangulat.
Mert ennél már nincsen lejjebb, ami itt az elmúlt pár hónapban volt. Én mindig meglepődtem. Csinál a közbeszéd eldurulása, az intézmények politikai megszállása, a bizalomvesztés, meg ezek az összeesküvés elméletek, amiket itt hangoztattak, és hogy ez normális, ilyeneket kiengedni a közéletbe, ez számomra elborzasztó volt, és ezért érdekes ez most. Egy másik országban történik, az mindig tükör ránk nézve is. Tehát Szlovákiában is nagyon üdvözölték itt a változásokat Magyarországon, és ugye Szlovákiában jövőre lesznek választások, és egyszerűen erőt adott az országnak, hogy lehet váltani, meg lehet másfelé is elindulni.
Ebben a fejezetben megpróbálunk mérleget vonni. Hogyan írná le azt az érzést, amikor valaki teljesen egyedül van egy olyan szerepben, amelyre annyi elvárás és nyomás nehezedik? Hát ez valóban nehéz, de a legélesebb ütközés a valósággal már a legelső hónapokban megtörtént. Ahogy ön is utalt rá, két aspektusa van ennek a helyzetnek. Az egyik a magány. Bár rengeteg segítőkész ember vesz körül, akik nagy támogatást és bátorítást jelentenek, a végső döntések, a felelősség és a hozzájuk tartozó indoklás a nyilvánosság felé kizárólag az enyém. Ezért ez magányos pozíció. Egy országban csak egy köztársasági elnök van, nincsenek minisztereim, akikkel megoszthatnám ezt a terhet, vagy delegálhatnék feladatokat. Ráadásul nem csupán egyetlen területen kell tájékozottnak lennem. Az elnöki szerep számtalan ügyet és felelősséget ölel fel. A másik kihívás az elvárások kezelése. Már a kampányban is arra törekedtem, hogy ne keltsünk hamis reményeket. Tudatosan kerültük a túlzó ígéreteket. Tudtam, hogy eljön majd a pillanat, amikor szembesülni kell azzal, amit nem lehet megvalósítani, és ezt őszintén be is kell ismerni. Az emberek többsége nem foglalkozik azzal, hogyan oszlik meg a hatalom az egyes állami szereplők között. Gyakran olyan hatásköröket is az elnöknek tulajdonítanak, amelyekkel valójában nem is rendelkezik. Ez válsághelyzetekben különösen nehéz, hiszen ilyenkor gyakran szó szerint életek forognak kockán. Emellett sokszor egymásnak ellentmondó elvárásokkal is szembesültem. Van, aki szerint többet kellett volna tennem, más szerint kevesebbet. Van, aki több megszólalást várt volna, még mások szerint visszafogottabbnak kellett volna lennem. Egy idő után muszáj volt elfogadni, hogy a vélemények minden irányból fújnak, mint a szél. De végül nekem kell kiértékelnem, hogyan cselekedjem. Természetesen figyelembe veszem a racionális visszajelzéseket, érzékelem a hangulatot, de a döntést mindig akkor kell meghozni, amikor belsőleg is megszületett bennem, amikor elég információ áll rendelkezésre, és amikor már kialakult egy koherens üzenet, amit közvetíteni tudok. Lehet értelmezés helyett az érzelmekre hagyatkozni, de én nem ezt az utat választottam. Ön belülről ismerte meg a politikát. Vajon az a kép, amit a közvélemény a médián keresztül kap, valóban tükrözi a politikai valóságot? Ez a kérdés engem is sokat foglalkoztatott az elmúlt hónapokban, talán években is. A válaszom igenis, meg nem is. Kívülről nézve könnyen azt gondolhatjuk, hogy a politika egy összetett, kulisszák mögötti mahinációkkal teli világ, és valószínűleg nekem is voltak ilyen elképzeléseim, mielőtt aktívan részt vettem volna benne. A világpolitikára és a hazai történésekre is ez érvényes. Valójában azonban minden sokkal egyszerűbb. Azok, akik a politikában dolgoznak, még a legfelsőbb szinteken is alapvetően hétköznapi emberek, akiknek éppen most egy különleges szerep jutott. Van köztük orvos, tanár, miniszterelnök, vagy éppen államfő, de ettől még nem válnak más emberré. Amikor politikai témájú filmeket nézek, sokszor szórakoztatónak találom őket. A valóság, legalábbis az én tapasztalataim szerint, sokkal természetesebb, kevésbé mesterkélt vagy szándékoltan bonyolult. A legtöbb esetben hiányoznak azok a nagy háttérjátékok, amelyeket kívülről hajlamosak vagyunk feltételezni. A másik észrevételem, a politikában, különösen manapság, szinte minden azonnal nyilvánosságra kerül. Ha valaki mond valamit, egy óra múlva már tudok róla, vagy olvasható valamelyik hírportálon. A média rendkívül gyors, és a politikai szereplők közül sokan versengenek a figyelemért, ezért gyakran saját maguk adják az információkat. Nem létezik egy párhuzamos univerzum, ahol nagy játszmák zajlanának a háttérben. Épp ellenkezőleg, a politika világa sokkal nyitottabb, egyszerűbb és átláthatóbb, mint ahogy azt sokan elképzelik.
A populisták mindig az erőt hangsúlyozzák, és azt mondják, hogy rendet kell tartani, mert különben szétesik az a világunk. És akkor ehhez különböző eszközöket használnak fel. Az atyáskodó, a fensőbséges mindig megvédi a népet erővel, támadásokkal szemben. A problémákat nem erővel kell megoldani, hanem együttműködéssel.
Igen, és az államelnöknő hangsúlyozza is egyébként a könyvében, hogy az, hogy mindig tükröt tart az a társadalomról, meg a társadalom mentális érzelmi szintjéről, hogy milyen vezetők választ magának.
Igen.
Mert aki bizonytalan, az atyuskát választ magának, aki majd eldönti helyette, hogy hogyan legyen, milyen legyen, mi legyen, és nagyon kevesen jutnak el a tudatos választás. Itt gyakorlatilag nem, ebből a tanult tehetetlenségből nem tudunk kilépni. És olvastam múlt héten itt a választások kapcsán egy nagyon érdekes felvetést egy pszichológustól, aki azt mondta, hogy az, hogy milyen vezetőt választunk magunknak, az függ attól, hogy milyen kapcsolatban vagyunk, milyen volt az apánk. Mert hogy azt preferáljuk, amit ugye otthonosnak éreztünk gyerekkorunkban, hogyha egy domináns volt, akkor domináns vezessen minket, hogyha lágy volt, akkor megengedjük a lágyságot. De sokszor itt azt gondolom, olyan szinten eldurvult már ez a közbeszéd is, hogy semmi, nem volt empátia, és itt kell, itt hoznám vissza megint a női vezetést, mert azt írja a Csaputová, hogy nem pusztán női vagy férfi hozzáállásról van szó, hanem arról, hogyan bánunk az érzelmeinkkel. Talán úgy foglalható össze leginkább, hogy az emberi érettségre kell törekedni. Tehát nem letolni a problémákat, nem másokat hibáztatni, nem mindig más a hibás, hanem ki kell lépni ebből a tanult tehetetlenségből, hogy akkor igen, ez vagyok, felnőtt vagyok, felelősségem van, felelős vagyok a szavaimért, ha ezt a döntést meghozom, akkor ez lesz a következménye, vállalom érte a felelősséget. A Csaputová mindig kiment ilyen ifjúsági fesztiválokra, zenei fesztiválokra Szlovákiában, tehát ő mindig kiment a fiatalok közé, kamaszlányai vannak, tehát ért a fiatalok nyelvén, meg tudja őket szólítani, és azt látom például Magyarországon is, hogy itt is a fiatalok nyerték meg.
Azért nem csak a fiatalok. Egyre inkább elhiszük, hogy fiatalok söpörték el, de nem. Azt hiszem, hogy ez az ország közvéleménye volt. Kiemelném ezt, amit az előbb elmondott, de én egy másik idézettel. Taberi azt kérdezte tőle, hogy nem szállt-e el ebben a pozícióban, és azt válaszolta, hogy amilyen ember vagy, olyan politikát viszel. Önreflexió, önismeret, belső iránytű segít a hatalom csábítása ellen. Ez az idézet körülbelül az, amit eddig elmondott róla, de egy másik nézőpont, önismeret. Ne higgy el, hogy ő a mindenható, és ő a jó apa.
Igen, egyetértek. Nekem például az is feltűnt mindig, hogy nála az empátia egy döntés kérdése, tehát egy nagyon érző anyukája volt a nemzetnek. Nem ezt a maszkulin minős, harcos minőséget képviselte, hanem a szerető anyát is. Ezért volt szerintem olyan népszerű. És kevesen tudják róla alapvetően, de azt hiszem, hogy önnek is feltűnt, hogy gyakorlatilag ő egy buddhista és éppen ezért nem az erő az, amibe beleáll, hanem a látság, meg a méltóság. Mert tényleg azt artikulálta több helyen is, hogy ez egy döntés kérdése, hogy milyen harcokba megyek bele. Béke nem a konfliktus kerülés, hanem tisztelettel meg lehet nehéz témákat is beszélni, csak arra kell figyelni, hogy milyen szavakat használunk közben, hogy ne tapossuk el a másik ember méltóságát. Éppen ez a méltóság az, amit ő mindig is megőrzött, és azt a felnőtt döntést, hogy nem ment vissza politikába egy olyan időben, amikor már teljesen másképp fújt a szél. Hozott egy döntést, hogy abban a sírfújásban ő már nem akar ott lenni.
Meglepő volt az, ahogy folyamatosan többes számba beszélt. Tehát a csapatról, akikkel együtt dolgozott. Tehát nem ő maga vindikálja azt a kitüntető szeretetet, amivel a országban megtartotta a népszerűségét. Tehát az nem az egyedül az ő érdeme, hanem mindent együtt döntöttek. Mérlegelték a helyzetet, több szempontból megvizsgálták, mielőtt ő kiállt a döntéssel.
Ez is fontos hozzáállás, hogy ő mindig ezt hangsúlyozta, hogy ő körülötte van egy csapat, és nem egyedül dönt, hanem mindent végig beszél. Én nem is, de szerintem ez minden helyzetben így van, mert egy jól működő cég, egy jól működő család, ott mindig több ember mondhatja el, hogy mit gondol, és születik egy konszenzus. Tetszett nekem is az, amikor mondta, hogy kikéri a tanácsadóinak a véleményét, és nem egyedül hozza meg a döntéseket.
Amikor a rendszerbontó koncert, volt egy felemelő pillanata, amikor a pálinkás százados megjelent a színpadon, és felolvasott egy gondolatsort. Elég közhelyes volt, de megemelkedett abban a pillanatban, amikor azt mondta, hogy megtiszteltetés volt önöket szolgálni. Tényleg egy olyan pillanat volt, ami a gombócot vitt az ember torkára, és ezzel fejezi be a könyv is, ezzel a felemelő szép gondolattal, amikor üzen, mint egy személyhez szól, szeretett Szlovákiám, a megszólítása, megtiszteltetés volt szolgálni téged. Ez is egy ilyen felemelő pillanat, amikor a könyv végére érünk, és ezt olvassuk. Szolgálat.
De nem szoktunk hozzá az elmúlt években ehhez, hogy a politikát szolgálatnak tekintsük, mert azt láttuk, hogy itt mindent szabad, mindenkinek mindent szabad, aki hatalmon van. Ezért fontos számomra ez, hogy a hatalom az felelősség, és nem mindegy, hogy milyen érzelmi érettséggel, intelligenciával és önismerettel megy bele az ember a politikába. Mert aki javítani akar a rendszeren, az nem magát megszedni akarja, hanem jót akar az embereknek, és igenis az szolgálatként tekinti a politikát is. Nem vagyok naív, alapvetően meg két lábban a földön állok, és nincsenek illúzióim. Nagyon tisztelem az olyan politikusokat, akik ügyekért harcolnak, önérdek nélkül. Ez a megőrzött méltóság tulajdonképpen arra emlékeztet most, hogy a közélet nem csak hatalmi tér, hanem emberi tér is, és hogy hozzuk vissza ezt a méltóságot, és a méltóság nem adottság, hanem döntés, meg felelősség is. Ez a gőg, ami az utóbbi időben itt manifestálódott a közéletben, ez engem elborzasztott, mert nagyon távol áll tőlem minden ilyen szintű megnyilvánulás, és tényleg az jutott eszembe, amit előbb említett, hogy a pálinkás, amikor, hogy köszönöm, hogy szolgálhattam önöket. Megtisztelő volt szolgálni önöket, igen. Tehát, hogy ide kéne eljutni. Érettségben, felelősségvállalásban. Minden közszereplőnek, mindenki, aki állami szférában dolgozik, mert az egy szolgálat. Nagyon remélem, hogy sok olvasója lesz Magyarországon is ennek a könyvnek, mert egy olyan stílusú vezetői modellt mutat be, amire nincs nagyon példa, nagyon ritka itt Közép-Európában.
Egy új tradíciót kell kitalálni, megoldani, kinöveszteni magunkból.
Igen.
Vai Horváth Erika fordítóval beszélgettünk, Zuzanna Csaputova, Erik Taberi, Megőrzött méltóság című beszélgetőkönyvéről, ami az Európa Könyvkiadónál jelent meg. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, éppen ezért, ha a beszélgetések végén elhangzó kérdésre megküldi a helyes választ, akkor könyvet nyerhet. De a nyeremény eljutatását csak személyes átvitellel tudjuk megoldani. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogyan került pozícióba a szlovák köztársasági elnök. Megfejtését a keménykötés, kukac@civilradio.hu címre várom. A könyvből Pogány György olvasott felszemelvényt. A szerkesztő műsorvezetőt Hajós Verát hallotta. Ez a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részlete volt. Ha szívesen hallgat könyvekről hasonló beszélgetéseket, akkor érdemes felkeresni a műsor podcast oldalát, ami q.cba.media/podcast/keménykötés oldalon található. Ha pedig tetszik, amit ott hallott, akkor érdemes megosztani a barátaival és üzletfeleivel. Találkozzunk ott is!
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.